Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Böjt 5. vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelében, a 9. fejezetben, a 11. verstől a 15. versig a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Azt gondolom, hogy a ma embere mindig gondban van, amikor a Bibliának olyan részeihez érkezik, a kezébe veszi a Bibliát és tanulmányozgatja, hogy ezek a részek, amiket föllapoz és amivel ütközik, ha olyanok, mint ez a mai igénk, akkor lehet, hogy gyorsan tovább lapoz, vagy leteszi a Bibliát, mivel nem érti az akkori kort, nincs is ideje arra, hogy most belássa magát a kortörténetbe a jobb megértés miatt. A zsidókhoz írt levélben, ebben a részben azt próbálja bizonygatni Pál, hogy Krisztus áldozata az egy egyetemes áldozat, és az Istennek ez az univerzális cselekedete Krisztuson keresztül, ez idő és tér nélküli. És ami a zsidók számára fontos volt, az áldozat, az egyszer s mindenkorra bevégeztetett a Krisztus áldozata által. Nem akarok, már csak az idő híján sem, belemenni, taglalni azt, hogy mit jelentett a zsidók számára ez az engesztelő ünnep. Évenként egyszer felülkerekedett a család, és elindult, hogy aztán a többi családtag csatlakozva ehhez a meneteléshez, ami hosszú napokig eltartott, együtt töltsék a kéthetes ünnepet. És a kéthetes ünnep egyik liturgikus csúcspontja az volt, hogy megtörtént az évenkénti egyszeri bemutató áldozat, vagyis a pap bemehetett a szent sátorba, később a templomba, a szent sátornak, illetve a templomnak a szentek szentjébe, ahol ott őrizték a frigyládát, amiben benne volt az összetört kőtábla, benne volt az új kőtábla, és benne volt Áron vesszeje, és a mannából egy korsónyi. Na erre a ládára rátette a kezét a főpap, és azt mondta, Izrael bűnét, Uram, bocsásd meg. Majd kijött, és a fekete bárányra, innen van ez a fogalmunk, hogy fekete bárány, rátette a kezét, és azt mondta, szálljon rád, Izrael, minden bűne. És ezt a bárányt, ezt a bakot, pontosabban kihajtották a pusztába. Ő lett a bűnbak. És rábízták az Istenre, hogy történjen vele az, amit az Isten akar. Mert gyanították, hogy majd vadállatok széttépik. A másik bárányt, a fehéret pedig föláldozták. És ez számukra nagyon fontos volt. Évenként egyszer odajárulni az Istenhez, és letenni minden bűnüket. De mi az, hogy bűn? A mai világban meg kell határozni, hogy mi az, hogy bűn. A keresztény ember nagyon jól tudja, a bűn az, ami elvisz az Istentől. Ma, ha azt halljuk, hogy bűn, akkor arra kell gondolni, bűn az, amit a büntető törvénykönyv a paragrafusai alapján üldöz, szankcionál. És lehet védekezni azzal, hogy kérem szépen, hát ez lehet, hogy nem etikus, de nem ütközik törvénybe. A törvény ereje nem üldözi. Egy társadalom, ha úgy él, hogy csak a betűre hivatkozik, akkor az a társadalom ássa a saját sírját. Mert hogy egy közösség annyira erős, amennyire erős a szíve. A szív az a motor. A szív az, ami szállítja az éltető vért a sejtekhez. És ha a szív átvitt értelemben nem dobog, akkor meghal a test, vagyis a társadalom. Szomorú dolog ez, de higgyük el, így van. A szív hozza a döntéseket. Életeink, vagy életünk és történéseink nagy részében figyeljünk oda, megtapasztaljuk, hogy a szívünk hozza a döntést. Az esetek 90%-ában a szív hozza meg a döntést. Az ész, az értelem nagyon jól tudja azt, hogy ez a döntés nem lesz jó, de valamiért mégis igent mondok egy kapcsolatra, egy párkapcsolatra, igent mondok egy állásra, pedig nagyon jól tudom, hogy csak hátrányom lesz belőle. Mert a szív dönt. Az nem baj, ha a szív dönt. A baj az, hogy amikor a szív a jó mellett dönt, akkor a szív az tudja, hogy az a jó jó, és azt is érzi, hogy a rossz rossz. Mert hogy nem sokkal tette az Isten az embert kisebbé az angyaloknál, most már tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak van, amikor a szív mással van tele, és hibás döntést hozunk. És a hibás döntéseink következményét hordozzuk egy egész életen át. Mert amit az igében így olvasunk, hogy holt cselekedetek, lelkiismeretünk holt cselekedetei, azok tulajdonképpen azok a hibás döntések, amiket elkövettünk az életünkben. Ne vigasztaljon senkit az, hogy az ifjúkori döntések, hibás döntések következményét nem érzi az ember. De hogy is nem? De mennyire? Persze, hogy érzi az ember ezeknek a döntéseknek a következményét. Mert hogy az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ebben a világban a bűnt kövesse a büntetés. Mi a bűn a keresztény ember megfogalmazása szerint? Mindaz, ami elvisz az Istentől. Lehet, hogy csak egy picire hajlunk el az Istentől. De aztán az idő folyamán ez a távolság egyre nagyobb és nagyobb lesz. És aztán átveszi az eszünk, a ráció, a döntés szerepét. És döntünk. Mert azt hisszük, hogy a jó döntéseink, azok majd jó jövőt teremtenek nekünk. És ebben a tévhitben élünk. Tessék megnézni, hogy most, amikor az ember önmagát tette az oltárra, és saját magát dicsőíti, és ebben a dicsőítésben mennyire megszédült, tessék megnézni, hogy a 21. század elején mennyire táncol az ember önmaga körül, mennyire bálványozza magát. Holott csak egy valamire lenne szüksége, arra, hogy felismerje, hogy ő ebben a világban az Isten teremtménye. Az Istentől jön az élet. Ő adja a növekedést. És egy pillanatra, amikor olyan misztikus dolgokat élünk át az életünkben, mert valaki beleszületik a családunkba, és akkor eltelik 2-3 hónap, és már a szülők is úgy érzik, hogy az a picinke kis jövevény az, mintha mindig is ott lett volna közöttük, emiatt van az, hogy aztán később nem is tudják elengedni a gyermekeiket. És már rég felnőttek a gyermekek, de a szülők még mindig ragaszkodnak, kapaszkodnak, húzzák vissza a gyerekeket, pedig ők külön lelkek. És élniük kell az ő külön világukat. Vállalniuk kell döntéseikért a felelősséget. Sőt, meg kell tanulniuk, hogy ők is arra teremtettek, hogy felelősséget hordozzanak másokért. Mindenhol ott van az Isten akarata. Csak mi ezt az akaratot nem akarjuk teljesíteni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy ha az eszünkkel döntünk a sorsunk felől, akkor jól döntünk. Hát ha a szívem az Isten szeretetével van tele, akkor helyes döntéseket hozok. Ha önmagam szeretetével van tele, akkor rosszakat. De nézzük, mit mond igénk. Igénk azt mondja, hogy Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg. Először is, mi az, hogy jövendő javak főpapja? Mi az, hogy Krisztus főpap? Ezzel a képpel Pál azt akarja mondani, hogy Krisztusnak van királyi, profétai és főpapi tisztje. Ez a főpapi tiszt, ez azt jelenti, hogy ő nem csak minden báránykának, minden hívőnek a papja, a főpapja, hanem a papok papja is, a pastor pastorum. És nincs nagyobb ő nála. Pál azt akarja bebizonyítani itt a zsidóknak, hogy higgyék már el, ez az utolsó áldozat. Istennek ez a cselekedete, amelyben azt mutatja meg, hogy mire képes az ember. Ha az Isten prezentálja az embernek az ő szeretetét a Krisztusban, az ember meg azt mondja, hogy nem. Sőt, megöli Jézust. Mert hogy az ember már csak ilyen. Először cselekszik, és utána gondolkodik. Pedig olyan jó lenne, hogyha először gondolkodna, és utána cselekedne. Mégis az indulataink határozzák meg életünk folyását. Tessék megnézni, hogy hányszor döntöttünk akár mi magunk is indulatból. És hányszor dönt indulatból a világ embere. Mindenhol. Családban, politikában, és lehetne sorolni a különböző területeket. Persze, ha jó az indulat, akkor jó a döntés is. De bennünk sajnos több a rossz, mint a jó. Mert a jó az mindig fölülről, az Istentől jön. A jó az, amiért küzdeni kell. És nem lehet megspórolni a munkát, a jóért való küzdelmet. Ha valaki mégis ilyen takarékosan áll hozzá az élethez, és azt mondja, hogy én nem vállalok áldozatot a közösségért, és az ilyen ember önmagának él, akkor ez az ember gyengíti a világot, a társadalmat. Na hát azért vagyunk itt, ahol. Mert mindenki csak magára gondol, mindenki csak venni akar, mindenki csak fogadni akar. És hol van a diakóniai gondolkodás? Hol van az, hogy én azért adok a másiknak, hogy a másikat is továbbadásra serkentsem? Hogy a másik is megtapasztalja azt, hogy jobb adni, mint kapni? Ebben a világban, különösen a világembere, csak venni akar. Mások termeljék meg a közös javakat, és én majd a kapcsolati tőkém alapján veszek a javakból. Nem csodálkozom én azon, hogy a ma ifjúsága mindenféle pótszerek után nyúl. Hát nehogy azt gondoljuk, hogy ezek a mi fiaink és leányaink azért lukasztják ki bánatból a fülüket, orrukat, és ki tudja még milyen testrészüket, mert nincs jobb dolguk. Valahol a lélek kommunikációja ez. Hiszen egy fiatal kritikus, kritikus a szüleivel, kritikus a társadalommal, a fiatalok azok, akik mindig a barikádra is képesek menni, vagy ahogy most láthatjuk Franciaországban az utcákra, mert jól látnak. Hát persze, hogy elegük van ebből a hazug világból. Hát persze, hogy jobbat akarnának. Csak nem tudják, hogy ez a jobb, ez nem szerveződésben, nem politikai irányzatban, hanem az Istenben keresendő. A családapák és a családanyák pedig elfelejtették megtanítani, hogy az Istennél van a megoldás. Lehet, hogy közvetítettek a családapák és a családanyák egyfajta Isten képet. Na de hát, azt kellett volna megtanítani, hogy fiam, lányom, az az Isten kép, amit én mondok, az nem azonos az Istennel. Jézus megjelent, és azt írja Pál, hogy ez a főpap nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg. Mi az, hogy sátor? A sátor nem más, mint életünk. Mint az életünk. A sátor az egy ideiglenes lakóhely. És a sátor az akkor áll, és akkor lakható, hogyha jól ki van cövekelve. Hogyha tudjuk, hogy oda azok a karók leszúrhatók, mert a talaj az megtartja, és megfeszítem azokat a húrokat, hogy aztán az eső meg a szél el ne bontsa az én gyöngécske életemet. A kötelek azok az én következetességeim. Az élet minden területén következetesség párkapcsolatban, gyermeknevelésben, munkában. Miért olyan fontos az ember számára az elv? Azért, mert a hitre világít rá. Az elvhűség az a hitre világít rá. A keresztény ember tudja, hogy mi az ő hitének a központja. Nagyon jól tudja azt, hogy szüksége van fix pontokra az életben, és hogy ezeket csak is az Isten adhatja. Máshonnan nem jön. Megjelent egy tökéletes sátorban Krisztus. És ez nem emberkéz alkotása, hanem Istennek a műve, titok. És akkor itt már végképp becsukják az emberek a Bibliát, mert azt mondják, hogy én minden titkot meg akarok fejteni. Pedig vannak titkok, amiket nem lehet megfejteni. Csak el kell fogadni, vagy meg kell élni. Miért? A szerelem titkát meg lehet fejteni? Nem lehet. Az élet titkát meg lehet fejteni? Mikor indul el? Nem tudjuk megfejteni. Mikor fejeződik be? Akkor, amikor beáll az agyhalál? Akkor, amikor utolsó dobban a szív? Vagy utána 4 órával, 5 órával? Az ember csak találgat. Mert hogy az igazi titkok azért vannak, hogy az ember észrevegye, hogy ebben a világban nem csak az anyaga fontos. Persze, hogy fontos a külső béke, de a külső békénél és megelégedettségnél még fontosabb a belső béke. És az igazi elfogadás az, amikor az ember tudja, hogy ő Isten teremtménye, és tudja azt, hogy mindent az Isten kezéből kell vennie. Pál erőlködik, ír az Új Szövetség 27 könyvéből 13-at, tehát majdnem a felét Pál apostol írja. És próbálogat bizonygatni, és mindent elmondani, hogy kicsoda a Krisztus, mit akar az Isten. Végső kétségbeesésében azt is leírja egyik levelében, hogy még az üdvösségemet is odaadnám azért, hogy megértse ez a nép, mi az Isten akarata. Sokan nem adják vissza az üdvösségüket, megpróbálnak valamit tenni az Isten országáért, aztán amikor falakba ütköznek, akkor tovább állnak. Tessék megnézni, hogy mennyire nehéz a ma prédikátorainak a dolga. Tessék megnézni azt, hogy hogyan nőjesedik el a protestáns egyházakban a lelkészi hivatás. Most, jövő héten, 12-én, szerdán, délután 16:30 itt lesz a teológusokból egy társaság, akik passiójátékot adnak elő. 8 teológus lány, 3 teológus fiú és 2 kísérő tanár. Mert hogy Finnországban is ez az arány, hogy a finnországi teológián is 80%-ban lányok vannak. Mert a lányok habitusukból fakadóan elvégzik azt a munkát is, amit már a fiúk nem akarnak elvégezni. Úgyhogy az egyház sorsa a nők kezében van. Sátor, idéglenesség. Tessék megnézni, hogy milyen sokan nem akarják elfogadni, nem akarnak ütközni ezzel, hogy az életük az egy vándorlás ebben a földi világban. Nem akarják elfogadni azt, hogy csak sátorban lakhatnak. Úgy építik villáikat, kúriáikat, minthogyha legalábbis örökké élnének. Pál pedig győzköd, ír, és tanítja az övéit, minket is. És azt mondja, az Isten akarata egészen más. Az Isten akarata az, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ezt hozza elénk igénk üzenetként. Judika vasárnapján, ami azt jelenti, ítélj meg, Uram. Jó, hogyha mi oda tudunk az Istenhez térdelni, és engedjük, hogy ő megítéljen minket. Enélkül nincs megújulás. Enélkül nincs új élet. Enélkül nincs új kezdés. Csak akkor, ha hagyjuk, hogy az Isten megítéljen. Mert az Isten előtt teljesen fölösleges megjátszani magunkat. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mi kicsodák vagyunk. És azt mondja, így, ahogy vagy, elfogadlak téged. A hibás döntéseiddel, a tagadásaiddal, az istentelenségeddel, a bűneiddel, vétkeiddel, mindennel együtt, így, ahogy vagy, szeretlek. És ha valaki találkozik ezzel a szeretettel, akkor átéli azt, hogy az Isten jó. És azt mondja, hogy szeretnék most már jó lenni. Szeretnék tisztán élni. Szeretném megtalálni az életemben a tartalmat. És az ilyen ember aztán az Isten szent lelke által megújul. És jó döntéseket hoz az életében. És akkor, amikor ki kell menni ebből a világból, mert hogy mindannyian ki kell, hogy menjünk ebből a világból, és bármennyire is nyomorúságosnak tűnik, de igaz Pál apostolnak a megállapítása, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, nyilvánvaló, hogy mezítelen is megyünk ki, és hogy mindent itt hagyunk, na akkor, amikor életünk a sír felé görbül, annak a vonzásában nagyon hamar megretten az ember, mert érzi a halál erejét, és az ő életének gyengeségét. Na de ott van a hit, amivel kapaszkodhat az Istenbe. Ezért mondja az egyik apostol, figyeljétek tanítóitok életének a végét. Hogyan halnak meg? Ragaszkodnak-e a hitükhöz? Mert ha igen, akkor biztos, hogy tartalmas életet éltek. Bármennyire is nehéz volt, bármennyire is keresztes volt az. Pál és Pál nyomdokába lépő lelkészek, papok, prédikátorok, és mindaz, aki megpróbálja tanítani az övéit, mi protestáns egyház vagyunk, ismerjük az egyetemes papságnak az elvét, ez azt jelenti, hogy mindenki pap a maga helyén, milyen szép gondolat, mindenki pap a helyén, a családapa, a családanya, a testvér, mindenki papja lehet a másiknak. Tehát mindannyiunk feladata az, hogy cselekedeteinken, szavainkon, gondolatainkon keresztül az Istenhez terelgessük a másik embert. Mert ha Isten felé terelgetjük, elsősorban önmagunkat, és utána embertársunkat, akkor beteljesítjük az Isten akaratát. Szolgálunk. Nem kiszolgálunk, szolgálunk. És akkor lesz felemelkedés ebben a világban, hogyha az ember újból megtanulja a diakóniának az értelmét, vagyis szolgálni elsősorban az embernek. Mert hogy mit mond Luther Márton? Azt mondja, nem vagyok szolgája senkinek, de Krisztusért szolgája vagyok mindenkinek. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei atyánk, hogy nem ítélted kárhozatra az emberiséget, hanem egyszülöttedre hárítottál minden bűnt, hogy egy halljon meg mindnyájunkért. Ébresz minket élő hitre, hogy többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.